Folytatjuk Hornyák Balázzsal a beszélgetést a Liszt Ferenc Kamarazenekarról, és tök érdekes, mindig bejön valami plusz téma a zenék meg a reklámok alatt, és ez most a hangszerek, hogy milyen hangszereken játszanak a tagok, mert hogy itt vannak ilyen, ugye ez sok gondolunk sokat, vagy nem tudom, így persze felmerül néha, hogy az nagyon jó, az nagyon drága, nagyon régi cucc, de hogy ezek hogy kerülnek például hozzá egy ilyen régi 200-300 éves hangszer, az hogy kerül oda egy zenészhez?
Hát nagyon sokszor a zenészeket mondjuk szponzorálja egy alapítvány, aki mondjuk használatra adja a zenésznek a hangszerét. Tehát például a Várda Istvánnak a Stradivari hangszerét egy külföldi mecénás biztosította, és gyakorlatilag addig használja, amíg akarja. Ők befektetnek ebbe a hangszerbe.
Mennyi egy ilyen?
Hát ez sok százmillió eurós tétel. Igazából ezeket kimondani is nehéz. Magyar forintban szinte értelmezhetetlen. És hát gyakorlatilag ezek a Stradivari vagy más olasz mester hangszerek nem csak az értékük nagy, hanem sok esetben óriási művészi értéket is képvisel.
Ezek muzeális értékek.
Hangja utánozhatatlanul jó vagy más, mint a többi hangszeré. És azért óriási
felelős. Te játszottál már ilyen? Bocsánat.
Hát fúval művészként nehéz lenne Stradivari játszani.
Nem,
de...
nem úgy értettem, hogy ennyire régi és ennyire értékes fúvolán például játszottál.
Azért a fúvós hangszerek egészen más kategóriák. Ott inkább az, hogy milyen fémből van. Ugye régen például a fúvolák fából készültek. Ezeknek inkább muzeális értékük van.
Mert nem szól jól.
Hát egészen máshogy szól. Ráadásul más a hangolásuk, más hangideát képviselnek. Vannak kópiák, amik hasonlítanak például a barokk fúvola hangjához, vagy vannak nagyon jó barokk fúvolák, amiket most készítenek. De valójában mostanában nemes fémekből, aranyból, ezüstből készülnek ezek a hangszerek, és ezek, amik igazán jól szólnak. Tehát például egy manapság igazán jó zenekarban ahhoz, hogy jól tudjanak a vonósokkal együtt muzsikálni, tényleg a legszebb hangszíneket ki tudják hozni, például aranyfúvolákat használnak. Ez most már nem ritka egyébként Magyarországon sem a zenekaroknál. De visszatérve vonós hangszerekre, ott pedig ugye Gardini, Stradivari mesterhangszerek, amik nemhogy több száz év alatt nem veszítenek az értékükből, hanem sok esetben még növekedik az értékük. És még a mai napig is használhatóak. Nagyon érdekes, nagyon tavaly Cremonában koncerteztünk, ott, ahol Stradivari született, és ott, ahol a műhelye is volt. És ott van egy múzeum és koncertterem egyben, Stradivari hangszerekkel és különböző mesterhangszerekkel tele elképesztő csodákat láttunk, és a zenekar számára is nagyon nagy élmény volt, és utána pedig este lementünk és a koncertterembe játszottunk, aminek az alakja pedig olyan volt, mint egy hegedű. Olyan volt a kialakítása, hogy egy ilyen hegedű formára emlékeztetett, elképesztő dolog volt, elképesztő élmény, és hát a zenészeknek nagyon nagy dolog, amikor rátalálnak a saját hangjukra, a saját hangszerekre. Ez egy nagyon-nagyon fontos tapasztalás, hogy sokszor nagyon sokan évtizedekig keresik azt a hangszert, vagy azt a hangideát, amelyben a legjobban érzik magukat, amivel a legjobban ki tudják fejezni magukat.
Észreveszed? Az első pillanatban, amikor az megtalálod?
Nagyon-nagyon sok esetben az első pillanatban, amikor az ember kipróbál egy hangszert, akkor érzi, hogy na ez egy picit több, mint a másik, többet tud hozzáadni ahhoz, amit elképzelsz a darabról. De nagyon sok esetben egyébként, és ez borzasztó fontos, az a folyamat, amíg az ember egy picit összeszokik a hangszerével. Kicsit olyan úgy kell elképzelni, mint amikor az ember veszeg egy új autót, mondjuk egy Ferrarit, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan jól megy az első alkalommal, mint mondjuk a megszokott Kiád, de
ez 100%,
de aztán
megyünk.
Egészen bizonyos, hogy meg fogod tudni szokni.
Jót könnyű megszokni. Bár mondjuk a Ferrari elég alacsony, szóval hogyha baj van a derekaddal, akkor azt nem biztos, hogy könnyen megszokott, hiába megy jól.
De mindenképpen gyorsan, mint egy Kia.
Így van. Ebben nem vitázunk. Ja. Szóval ezek a hangszerek, ezek hogyan találják meg a éppen aktuálisan használó zenészeket.
Nem is a hangszerek találják meg, a zenésznek kell, hogy kialakuljon egy olyan igény, de már gyerekkorában hogy keresse azt a hangszert, vagy azokat a hangszereket, amelyel a leginkább ki tudja magát fejezni. Nagyon sok hangszerújítás van. Tehát az elmúlt évtizedekben például mind a vonós hangszereknél, mind a fúvós hangszereknél olyan újításokat eszközöltek, amivel egyszerűen sokkal könnyebb bizonyos hangokat megszólaltatni, sokkal könnyebb a hangkezelés, az artikuláció, tehát hogy a hangokat hogyan választjuk el egymástól, mert itt azért a komoly zenei kifejezésekben nüanszokon múlik néha. Tehát néha mondjuk, ha valami egy akkord nagyon gyors és nagyon rövid idő alatt megszólal, annak sokkal nagyobb hatása van, mint hogyha elnyúlik. Ezért, pontosan ezért az sem mindegy egyébként, hogy a hangszert milyen akusztikai térben szólaltatod meg. Mert például egy...
Késik a hang van, nyit,
igen. Így van. Tehát egy késik a hang, vagy túlságosan visszhangos valami, abba pont olyan nehéz játszani, mint amikor valami egy ilyen stúdió süket. Úgyhogy ez is nagyon fontos például a koncerthelyszínek kiválasztásánál a zenekarnak, hogy elmegyünk most holnap, például pont lesz egy helyszínbejárásunk, megnézzük a termet, megnézzük, hogy ez akusztikailag alkalmas-e arra,
hogy
koncerte. Igen, vagy hangszerrel megyünk, és megszólaltatjuk a hangszert, és hogy valójában akkor is nagyon sokat változnak ezek a terek, amikor tele van közönséggel. A Zeneakadémia nagyterme például főpróbán véleményem szerint sokkal rosszabbul szól, mert hogy visszhangos.
Persze.
Viszont amikor tele van, akkor pedig tényleg tud adni egy olyan koncertélményt, ami
ezt sokkal a tervezők hozzá gondolják, tehát ezt belekalkulálják, hogy az emberek, tehát a tömeg az hogyan változtatja az akusztikát. Gondolom akkor optimális, amikor tele.
Igen, és nem tudom, hogy régen ez hogy volt, de ugye most a modern koncerttermeknél akár Ázsiában, akár Európában. Tavaly például, illetve 2 éve volt egy hosszabb spanyolországi turnénk, és nekik volt egy 30 éves programjuk, amiben gyakorlatilag minden nagyvárosból felhúztak egy új koncertelmet, különböző akusztikai tulajdonságokkal. És van egy-kettő
jó,
tényleg fantasztikus.
Milyen, mint a stadionokat húztak már fel mindenütt, még egyet.
Nekem a szívemnek nagyon kedves, hogy koncerttermeket építettek, és ezek nagyon jól szólnak. És bizonyos esetben sokszor tényleg az van, hogy ugyanaz a program egymás követő napokon teljesen máshogy szól. És egy koncert túlén például azt megélni, hogy hú, most akkor Bilbaóban nem volt annyira jó a terem, de Zaragozában, fú, az viszont tényleg egészen fantasztikusan szólt. Szóval ezek is olyan dolgok, amik mind-mind hozzátesznek ahhoz a zenész élményhez gyakorlatilag, ami a zenekar számára borzasztóan fontos, hogy hol játszanak, és hogy milyen repertoárral készülnek.
Nyilván a közönség reakciója az ettől független lesz. Ezt a zenész tudja, és ő hallja.
A közönség reakciója az ettől független, de természetesen a közönség sem tud elvonatkoztatni a tértől, mert úgy beszéltünk az előbb arról, hogy akik eljönnek a Zeneakadémiára, az egy társadalmi esemény is. Ott szépen fel lehet öltözni, gyönyörű a terem, tényleg csodálatos millióben vannak. Én szerintem ez is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy néz ki ez a terem, egyáltalán milyen hatással van rád az a tér, szünetben mit tudsz csinálni, hogyan tudod elfoglalni magad, ki lehet-e menni egy balkonra, van-e jó büfész. Ezek ilyen pici dolgoknak tűnnek, de én azt gondolom, hogy az összkoncert élményhez ezek borzasztóan hozzájárulnak. Tehát az, hogy te hogy érzed magad azon az estén, és egyáltalán milyen hatása van rád az a közeg. Hát arról már nem is beszélek, hogy kivel találkozol, mert az, hogy a társadalmi esemény, akkor ott sok mindenki előfordul.
Ja, ez egy jó része a koncertre járásnak, meg a színházba járásnak is. Ha jól veszünk ki a szavaidból, akkor az edukáció az épp úgy szerepe egy ilyen kamarazenekarnak, vagy bármilyen zenekarnak, vagy zenei kollektívának. Itt ezt az évek alatt, ahogy te mondjuk művészeti menedzser lettél, ebben bele kellett nyúlod, ebben ezt hogyan követed le azt, hogy az oktatásból esetlegesen mi hiányzik, mi az, amit ki kell pótolni, és hogy mennyi felelősséget vesz magára egy ilyen zenekar. Mert nyilván ennek az is az értéke, hogy a jövő közönségét kitermeljétek, és nem szarul hangzik, tudom, de hogy itt mégiscsak erről van szó.
Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy gyakorlatilag nem csak zenészeket nevelnek azok a zenészek, akik profi módon képviselik a komoly zenét, hanem a jövő közönségét is, és abban van egy óriási felelősségünk, hogy mit mutatunk ennek a közönségnek, mit kínálunk ennek a közönségnek, és hát, hogy minden korosztályban gyakorlatilag, minden korosztálynak tudjunk valamit kínálni. Uh-huh. Például van egy nagyon klassz bábos programunk egészen kicsiknek, óvodáskorúaknak, ami nagyon népszerű, és egy bábos csapattal dolgozunk együtt, tényleg népszerű muzsikákat játszunk, rövid zenéket, amik a gyerekek számára is könnyen feldolgozhatók, könnyen emészhetők. És hát akkora öröm az például akár egy iskolai koncerten, amikor elmegyünk, és mondjuk oda jön hozzám egy gyerek, és azt mondja, hogy fú, nem volt még ő náluk ilyen jó iskolai program, és hogy ő ettől mennyire boldog. Vagy egyszerűen pusztán csak látod, hogy jól érzik magukat, vagy nevetnek, vagy veszik a poénokat, vagy részt akarnak venni, mert az is egy nagyon fontos dolog. Ugye főleg kamasz gyerekek megszólításán, amikor elmegyünk mondjuk egy gimnáziumba, és azt tapasztalod, hogy kijönnek, igen, és ő vállalja, hogy elvezényli azt a darabot, és akkor látod az arcán, hogy egyébként ő a buli király, de kijön, és vállalja, hogy akkor elvezényli, és abban a pillanatban, abban a 3 percben komolyan is veszi a feladatát.
De várjál, hogy vezényli el? Azt a vezénylés, az kell
olyan
tudás.
Nyilvánvalóan olyan darabot találunk, ami azért könnyen vezényelhető, és hát azért a kamarazenekarnak a sajátja, hogy a koncertmester az, aki irányítja. Általában az esetek döntő többségében a kamarazenekarra a karmester nélkül játszunk, és a koncertmester az, aki gyakorlatilag irányítja az egészet, hogy ő az első egedű szólamvezetője, és őt figyeli mindenki. És gyakorlatilag ez a dolog, ez akkor, hogyha lehet ezt mondani, hogy lemegy karmester nélkül is.
Ja, jó, akkor ez egy ilyen...
De így azért sokkal izgalmasabb. Mm. De maga az az élmény, hogy is néz ki. Milyen érzés kint állni a színpadon, és mondjuk vezényelni egy zenekart. Ezek az érzések...
Valaki egy életen át nem ismeri meg ezt az érzést.
Lehet, hogy valaki életen át nem ismeri meg az érzést, és lehet, hogy valaki miután megismeri ezt az érzést, pont elkezd érdeklődni, mert azt érzi, hogy hú, ez valami olyan élmény volt, ami klassz, amit ki kell próbálni. Lehet, hogy kéne zenét tanulni, ha más nem, akkor gitározni, zongorázni. Mm-hmm. Tehát, hogy egy picit ezzel is be lehet húzni azért a fiatalokat, és hát ez nem titkolt szándékunk ezeken az iskolai programokon, hogy közelebb hozzuk őket ehhez az élményhez, és egyszerűen csak felkeltjük az érdeklődést. Mm-hmm. Hogyha már van 4-5 olyan fiatal egy ilyen koncerten, aki utána... eljön egy koncertünkre, vagy kapcsolatba kerül zenével, vagy hazamegy, és benyomja a YouTube-ot, és meghallgat egy kis komoly zenét, akkor azt gondolom, hogy elértük a célunkat.
Ugyancsak felmerül az a kérdés, hogy ma kisgyerekes családok, azok elmernek-e menni már egy komoly zenei, vagy klasszikus zenei koncertre? Mert bennem még mindig az van, hogy hát ugye a kisgyerekkel nem trollkodjuk szét, hát az esküvőre sem megyünk el, vagy úgy megyünk, hogy a bejáratnál állunk, mert egyébként a templomban, és ugyanígy egy nagy koncertteremben nyilván mindenki oda fog figyelni, hogyha egy gyerek felgügyög, és hogy most mégis azt látom egyébként egyre több helyen, hogy nyitnak a kisgyerekes családok felé is, akár egy kamarazenekar, akár klasszikus zenei produkciók.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen ez egy családi élmény, mint ahogy egyébként a fiatalkorúaknál is nem feltétlenül ördögtől való az, hogy egy család együtt jöjjön el egy zeneakadémiás koncertre, de ugyanúgy meg kell teremteni a helyét és az idejét ennek. Tehát pontosan ezért szervezünk olyan koncerteket, például mondjuk ezeket a bábos koncerteket, ahol az egész család ott van. A gyerekek ülnek elől, akár egy szőnyegen, nyilván attól függ, hogy milyen teremben vagyunk, és aztán pedig hátul, a hátsó sorokban pedig a szülők néha együtt vannak, néha külön, néha a gyerekek ugye játszanak az előadáson. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy fontos családi élmény, mint ahogy arról beszéltünk nem olyan régen, hogy amikor a család elmegy együtt múzeumba, és ezt mondjuk így megszokják, hogy járják a világot, és elmennek, és megnéznek tárlatokat, és aztán megszokják a gyerekek, hogy igen, van valami figyelemfelkeltő dolog, van valami jó kiállítás, akkor nézzük el. És az lehet mondjuk a kamaszoknak is egy jó program. Mm. És hogyha így nőnek fel, ha ez válik természetessé, akkor én azt gondolom, hogy kultúrafogyasztókká válhatnak, és ez könnyebbé teszi nekünk is azt, hogy gyakorlatilag még évtizedeken keresztül létezni tudjunk.
És akkor van még egy dolog, ez a reakció a világra, az, hogy egy kamarazenekarnak például ez mennyire felelőssége, mennyire fontos ilyen reaktornak lenni, most ez kicsit furán hangzik, de hogy a világ eseményeire ti reagáljatok. Mert egy színház az reagál, egy független színház az fölveszi a műsorra, akár belenyúl egy revizorba például, bele tud úgy nyúlni, vagy legalábbis máshogy játssza a színész az aktuális politikai helyzetnek megfelelően. Ha háborúk vannak, vagy természeti katasztrófa sújt, akkor egy kamarazenekar az hogyan szabad, hogy reagáljon ezekre?
Én azt gondolom, hogy nem, nyilvánvalóan mi sem vagyunk érintetlenül, de mint ahogy a koncertszervezés esetében is megvan mindennek a jó helye és a jó ideje. Azt gondolom az, hogy az edukációban is mi az, amivel nekünk foglalkozni kell. Az elsősorban az, hogy próbáljuk meg ebből a zenei palettából a lehető legszélesebbet megmutatni. Hogyha jön egy trend, vagy mondjuk van egy jó kortárs darab, próbáljuk meg műsorra helyezni, próbáljuk meg ezt is elmondani, hogy miről szól. Ez egy nagy felelősségünk, hogy ezért is van nagyon sok koncerten ismertetés a művekről. Néhány szóban, tényleg nem hosszú előadásokat tartva, de mégis egy picit közelebb érezzék magukat az emberek ezekhez a művekhez, tudják, hogy mit hallgatnak, és egy picit jobban magukénak tudják tekinteni. Én azt gondolom, hogy ebben lehet nekünk nagy felelősségünk, és nyitott szemmel kell járnunk a világban. Tehát, hogy azt nem szabad tennünk, hogy ugyanazt a 30 darabot játsszuk el a következő 60 évben is, hanem muszáj nekünk magunknak is nyitottnak lenni arra, hogy a repertoárt frissítsük. Ennek érdekében például nagyon sok átiratot készítünk, vagy készítettünk. Olyan darabokból, amiket mondjuk nem vonós kamarazenekarra írtak, de úgy gondoljuk, hogy ebben az apparátusban is jól szólna. És én azt gondolom, hogy ez a repertoár megújítása, a határaink feszegetése, az, hogy reagálunk azokra a nemzetközi trendekre, amik a világban felütik a fejüket, ezeknek nagyon fontos részüknek kell lenni a munkánknak.
Trendek és események, tehát azért az fontos, hogy milyen eseményekre reagálunk, hogyan lehet egyáltalán, hogyan tud a klasszikus zene reagálni ezekre.
Hát igen, meg hogyan tudja mondjuk az emberekben a lelket tartani. Tehát a Covid idején például szerintem óriási nagy felelősségünk volt abban, hogy tényleg megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy mit tudunk pluszt lelki táplálékot adni. Tehát sok esetben egyébként az ember nem is gondolja, hogy mennyit tud neki adni. És most lehet egy picit elfogultan hangzik, amit mondok,
de hogy
így bekapcsolok egy jó zenét, és tényleg, na az meg tud nyugtatni. És hogyha én tényleg azt javaslom mindenkinek, hogy találja meg a saját zenéjét, amitől nyugodt lesz, ami ad neki olyan lelki táplálékot, és még azt sem mondom, hogy ez feltételül minden esetben a mi zenénk. Viszont azt gondolom, hogy azt mindenkinek saját magában kell elrendezni, és saját magának kell megtalálnia, hogy mi az, ami leginkább jó hatással van rá. De hogy jutunk el a közönséghez, hogy ezt is megismerje, az viszont nagyon fontos felelősség. Hiszen, hogyha nem mutatunk semmit magunkból, akkor nem tudják, hogy ez is ott szerepel az étlapon.
Jó zárszó volt. Minden esetre köszönöm szépen, hogy bejöttél ma hozzánk, és picit tudtunk beszélni így a kultúrafogyasztás más aspektusairól is, úgyhogy köszi, várunk majd vissza.
Köszönöm szépen.
Február 24, igaz?
Így van, február 24 Zeneakadémia.
Az a következő esemény. A Liszt Ferenc Kamarazenekarnak a művészeti menedzserrel, Hornyák Balázsral beszélgettünk. Köszi még egyszer.